Keressük ki Eszter könyvét, és a negyedik fejezetben találjuk az igénket. Tehát a teljes negyedik fejezetet felolvassuk, az igének a hosszúságára való tekintettel ülve hallgassuk meg. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahová eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és hárem őrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokájt, a zsákruhát pedig vegyék le róla. De ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta Hatákot, a szolgálatra álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokájhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki, a kiírtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt választ küldte Hatákkal Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál el a királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.
Imádkozzunk. Köszönjük mennyei atyánk háladással, hogy ez az ige, ez a történet üzenetet rejt magába számunkra most ez alkalommal. Kérünk, hogy drága szent lelked segítségével hadd tudjam ezt az üzenetet testvérek előtt is megerősíteni, ahogy ez számomra üzenetté vált, és te adj szavakat, gondolatokat erőtlenségem ellenére is, hogy megértsék a kedves testvérek mindazt, amit mondani akarsz számukra, mindnyájunk számára ez alkalommal. Kérünk, hogy hallgassál meg, és fogadd köszönetünket az együttlétért, az igei közösségért. Amen. Kedves gyülekezet, örömmel köszöntöm kedves mindnyájukat, és hálát adok az Úrnak, hogy ez alatt az egy hónap alatt bár sok próbán mentem keresztül, és ahogy némileg látszik rajtam is, hogy megfogyva bár, de törve nem. él nemzete hazán. A magyar egészségügy azért próbára teszi az embert, de hát a maga a nyomorúság, a betegség az még inkább. De az Úr karjai ott is jelen vannak, és ahogy a testvérek is, én is az Úr kezébe tettem le napról napra a sorsomat, a helyzetemet. Egy alkalommal a 30. Zsoltár került elében, mert ahogy bekerültem, egy-egy Zsoltárt elolvastam minden nap, bármilyen helyzetben is voltam, lehet, hogy többször is. És a 30. Zsoltár végén olvastam azt az igét, és azért kértem is ezt az éneket elsőnek, hogy legyen elénekelve, mert azt mondja a 30. Zsoltár vége, hogy gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, örömbe öltöztettél, ezért szüntelen zeng neked a szívem. Örökké magasztallak, Uram, Istenem. Amikor ezt olvastam, akkor eszembe jutott ez az ének, mert hiszen ennek alapján íródott, nyilvánvaló, és ajánlom a zsoltárokat, te kedves testvérek, nem csak ha bajban vagyunk, hanem minden időben, mert nagyon sokat lehet belőle meríteni. Eszter könyve alapján szeretnék néhány gondolatban szólni. Eszter könyvének több üzenete is van. Ezek közül az egyik az, hogy az életünk küldetés, amit az Áhítat szerkesztői a mai napra ki is emeltek. Igen, így van, az életünk küldetés. Nem azért vagyunk ezen a világon, hogy csupán önmagunknak éljünk, hanem azért, hogy másokért éljünk, hogy áldások legyünk. Áldások legyünk családunk számára, elsősorban is áldások legyünk hívő testvéreink Isten népe számára. Eszter is azért került egy különleges pozícióba, egy hatalmas birodalom királynője lett egészen hirtelen, egészen váratlanul, bár ugye Istennél nincsenek véletlenek. Azért történt ez, hogy áldás legyen, nem csak a király számára, aki őt találta sok-sok kiválasztott közül a legkellemesebbnek, hanem azért, hogy áldás legyen az ő népe számára is. Bár titkolva volt, hogy ő hova tartozik, meg volt ennek az oka, de amikor Isten népe bajba került, Isten népének áldás ellensége lett, akkor éppen Eszterre volt szükség. Az Áhítatos könyv is hoz egy kis történetet, egy apáról és az ő fiáról. Amikor a második világháborúban a németek visszavonultak, és rengeteg megmaradt robbanó anyagot vittek magukkal, hogy mentsék azt, és az volt a parancs, hogy ha már nem tudják menteni, akkor Köszönöm szépen. Akkor így elfogadom a segítséget. Tehát a történet úgy szól, hogy ha már nem tudták volna menteni azt a rengeteg robbanó anyagot, akkor robbantsák fel. És éppen egy kisváros állomásán vesztegelt a vonat hosszú napokon keresztül, és amikor látták, hogy már nincs esély arra, hogy tovább vigyék, akkor elhatározták, hogy fölrobbantják, és ezt megtudta ez az apa, és az ő fiával együtt titokban oda mentek éjszaka, és elvágták a zsinórokat, úgyhogy nem sikerült fölrobbantani, mert akkor lett volna a robbanás ereje, hogy a városnak az állomás felé eső része is elpusztult volna. És amikor ezt az apát megdorgálták, hogy hát hogy lehet, hogy a fiát is oda vitte, hogy tehetett ilyet, veszélynek tette ki az ő fiát, akkor azt mondta, hogy nem volt más segítség. Szükségem volt rá, mert különben nem tudtam volna végrehajtani ezt a dolgot. Nem volt más segítség. Eszter könyvének is ez az üzenete az, ami megragadta a szívemet, hogy az életünk küldetés, és valamikor éppen reád van szükség, máskor meg én rám van szükség, bizonyos helyzetekben, és nem teheti meg más azt, amit nekem kell megtenni, vagy amit neked kell megtenni. Nem teheti meg más. Mert lehet, hogy nem egy egész népet kell megmentenünk, ez egy különleges helyzet volt Eszter királynéval kapcsolatosan, de lehet, hogy egy embert kell megmenteni, és csak te tudod azt, mert te vagy ott a szeretteid körében. Rád van szükség bizonyos helyzetekben, szituációkban, amit nem tehet meg más helyetted. Még a lelkipásztor sem. Senki nem teheti meg, csak te. Életünk küldetés. És ha mi megtesszük a magunk részéről, ahogy írja az Új Szövetség, hogy ez, ami rajta állt, megtette, akkor Isten el tudta végezni az ő csodálatos munkáját. Azért egy pár gondolatban egy igei háttért is szeretnék megvilágítani, hiszen az ige háttere Ahasvérus, vagy így is használják a nevét, Szerxesz, pogány birodalma. Időszámításunk előtt 483-at írunk. Ez egy hatalmas birodalom. Ahogy olvassuk Eszter könyvében, Indiától egészen Etiópiáig. Képzeljük el. Ez az ókori birodalmak különböző formában megjelentek. Tudunk Nagy Sándornak a birodalmáról is. Az is egy óriási birodalom volt. Tudunk a római birodalomról. De itt az ige Ahasvérus vagy Szerszesz pogány birodalmáról beszél, 129 tartományjal, Indiától Etiópiáig. Hogy betájoljuk egy kicsit a zsidók helyzetét, ezelőtt már 538-ban a zsidók egy része hazament Jeruzsálembe, hiszen Cirus perzsa király elengedte őket, rendeletbe tette, és Zorobábel vezetésével hazamentek. A következő csoport majd ezután indul el Esdrás vezetésével. Így eközé esik ez az időpont, ez a 483, amikor Ahasvérus király leszámolt már némely a birodalmán belül lázadásokkal, megerősítette királyi székét, és ünnepelteti magát ez a büszke, gőgös uralkodó, harcos uralkodó, szinte istenként ünnepelteti magát. Ekkor már az élete már inkább, meg a vezetőknek az élete evésről, ivásról, mulatozásról, szórakozásról szól. És a bortól megmarosodva behívatja Vásti királynőt, Eszternek az elődjét, aki viszont nem hajlandó megjelenni a mulatozó király és a vezető emberek előtt. Ezzel megszégyeníti az ő urát a vezetők előtt, és annyira megharagszik a király, hogy haragja csak akkor csillapul le, amikor már Eszter királynőt menesztik királyi méltóságából. Bár itt ugye el lehet gondolkodni azon, hogy egy asszonynak ki kell szolgálni egy hiú, büszke, ittas férjnek kényekedvét minden tekintetbe. Ugye ezen el lehet gondolkodni, de a törvénybe az lett beiktatva, hogy mivel engedetlen volt, nem jelent meg, ezért őt menesztették, leváltották királynői méltóságából is. Helyette másokat kerestek. Eszter volt az, aki oda került. Láthatjuk, hogy az élet az változásoknak a játéka, de a Biblia alapján azt mondjuk, hogy az élet nem csupán játék, hanem nem véletlenül történnek a dolgok. Az igéből kiderül az, hogy nem csak Eszternek volt küldetése, hanem az ő nevelő apjának, Mordokájnak, a Károlyi fordítás Márdokeusnak nevezi őt. Az új fordításban már inkább ragaszkodtak az eredeti héber kiejtéshez, és Mordokájnak hívják ezt a kiváló zsidó embert, aki nem hajlandó meghajolni a fölfelé törekvő Hámán előtt, aki a király utáni következő méltóságot, másodrangot megszerezte magának, és a király azt parancsolta, hogy mindenki hajoljon meg, és boruljon le, essen térdre Hámán előtt. Hát Mordokáj nem hajlandó erre, hogy ezt megtegye. Miért? Azért, mert a zsidók soha nem tették meg azt, hogy istenként imádjanak egy embert, leboruljanak előtte. Később a keresztények sem tették meg, amikor a császár szobra előtt kellett volna nekik, vagy akár emberek előtt térdre esni és meghajolni. Jelenések könyve szerint még az angyal sem engedte meg, a mennyei angyal Jánosnak, hogy aki le akart borulni előtte, hogy imádja, azt mondja, az Istent imád. Tehát még az angyalok sem engedik meg az embereknek azt, hogy imádjuk az angyalokat, hát akkor hogyan lehetne imádni akár szent embereket, vagy bárkiket is, még ha szent emberek is, pláne, hogy a profán világi emberek. Ez volt Márdokeusnak a bűne, amiért Hámán őt meggyűlölte, de nem csak őt, hanem az ő népét is megtudta, hogy zsidó. Annyira meggyűlölte, hogy elhatározta Hámán, aki második ember volt ebben az óriási birodalomban, hogy ki legyenek írtva a zsidók. Sorsot vetettek rájuk, hogy mikor legyen ez. Púrt, azaz sorsot vetettek rájuk, és megtalálták az időpontját is, hogy mikor, pontos időpontot találtak. És a király úgy látszik neki, mindegy volt ebben a hatalmas birodalomban, hogy mi történik, nem annyira. Nem állt ellene annak, ennek a kohol tervnek, amit Hámán kitervelt, úgyhogy adta hozzá az ő jóváhagyását, pecsét, gyűrűjét, hogy ez legyen végbe véve ez a gonosz terv a zsidókkal szemben. Amikor Mordokáj megtudta, akkor megszaggatta ruháját, és nem akart bemenni a királyi palotába, és így aztán Eszter is megtudta, és azt kérte Mordokáj, hogy Eszter, menjen be a királyhoz, és kéri azt, hogy változtassa meg ezt a gonosz tervet. Az igében azt olvastuk, hogy Eszter nagyon jól tudta, hogy milyen nagy az ő felelőssége, hiszen a királyhoz bemenni az élet vagy halál kérdése, ha valaki hivatalul megy be. Ha nem nyújtják ki feléje az aranypálcát, akkor azonnal elviszik és megölik. És azt mondta, hogy engem a király nem hivatott már 30 napja, vagyis teljesen bizonytalan, hogyha én most bemegyek, akkor mi történik velem, hogy életben hagynak-e, hogy a király kegyelmes lesz-e hozzám, vagy pedig nem. Látta Mordokáj, hogy mennyire vacilál, bizonytalan, és ezért kénytelen volt határozott üzenetet közvetíteni felé. Ez pedig az, hogy nem véletlen, hogy te most a királyi palotában vagy, hanem bizonyára, mert Istennél nincsenek véletlenek, te azért kerültél oda, hogy segíts a te népeden. Azért vagyunk ott, ahol vagyunk, hogy áldások legyünk. Nem véletlen, hogy te hívő ember lettél, kedves testvérem, nem véletlen, hogy Eszter annak az ókori birodalomnak hatalmas királynője lett. Mert azért került oda, hogy segítsen az ő népén. Nincsenek véletlenek. Ezt nem mindig értjük. Ez nem mindig tudatosul bennünk. Pedig fontos volna, hogy értsük, hogy ez legyen tudatos, nagyon is tudatos bennünk, hogy minden nap azért adatik nekünk. Mert minden nap kegyelem, hogy készen legyünk. Azt mondja a Zsoltár író, hogy kész az én lelkem, Uram. Kész az én szívem, kész az én lelkem, Uram, hogy dicséljelek téged, hogy szolgáljalak téged. kész az én lelkem, hogy elköltsem a hajnalt, hogy már korán reggel már dicséjelek, imádjalak, és elkérjem a napi áldásokat, hogy használj engem ott, ahol akarsz, és úgy, ahogy akarsz. Eszter nagybátyja, nevelőapja, egy komoly, istenfélő ember volt, aki rávette Esztert arra, hogy lépje meg ezt a lépést. És Eszter végig gondolta, sorsát letette az Isten kezébe, és azt mondta, hogy hát ha el kell vesznem, akkor elveszek. De hogyha ez nem történik meg, akkor segíteni tudok. Teljesen bizonytalan volt, hogy mi következik. Hogyan lehetünk áldások, testvérek? Áldások úgy lehetünk, ahogy ezt kiolvasom Eszter történetéből. Csak józanul, meggondoltan, bölcsességgel. Mert Eszter azt mondta, hogy visszaüzente, hogy be fogok menni 3 nap múlva, de addig ti imádkozzatok. Könyörögjetek, böjtöljetek, imádkozzatok. Én is azt fogom tenni azokkal együtt, akik velem vannak. Kedves testvérek, néha azért nem sikerül a küldetésünk, mert hiányzik az ima alap, az ima háttér. És most örülök annak, hogy feleségem ezt kihirdette, hogy pünkösd előtt minden este legyen egy ima közösség. És én is otthon ezt tettem, amíg a testvérek itt imádkoztak, hogy elcsendesedtem és imádkoztam magamban. Tegnap este is minden testvérért könyörögtem, akik a gyülekezethez tartoznak, családjukért is, gyermekeikért is, hogy az Úr áldása legyen minden családon, a gyermekeken, az unokákon, hogy megtérjenek, hogy az Úréi lehessenek. Milyen józan, bölcs dolog volt ez Eszter részéről, hogy nem hamarkodta el a dolgot, mert néha az a baj, hogy elhamarkodjuk a küldetésünket, feladatunkat. Hirtelen gondolunk egyet, és akkor már lépünk is, megyünk. Nem. Várni kell. Imádkozni kell. Ha kell, akkor még böjtölni is kell. És csak utána lépjünk. Józanul, meggondoltan. Hiszen Isten kezében van az életünk. Eszter az életét az Isten kezébe tette. Tudta, hogy Isten hatalmas arra, hogy az aranypálcát a király fölemelje. Hogy a király szívét megindítsa, mikor ő megáll a királyi palota ajtajában, és onnan látta a király, hogy be akar jönni valaki, hiszen nem volt az ön túl messze, de felismert, hogy Eszter királynő akar bejönni. Isten indította a király szívét, hogy kinyújtsa felé az aranypálcát. Ebben látom az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét is. Hiszen azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha bármi, a legjobb gondolatunk is lenne, a legjobb tervünk, hogy szeretnénk segíteni, áldást lenni, megmenteni másokat, embereket, egyet is legalább, de nélküle nem tudjuk megtenni. Ezért őhozzá kell, hogy jöjjünk a nagy királyhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, a királyok királyához, az urak urához, és elébe kell, hogy terjesszük a mi könyörgésünket, kérésünket, mert csak az ő nevében lehetséges, hogy sikert, eredményt érhetünk el. A magunk nevében a legjobb szándékkal sem tudunk jó eredményt elérni. Legyen ez az alázat bennünk. Járuljunk Jézus elébe. Járuljunk, és tudjuk, hogy Isten előtt Krisztus által lehetünk kedvesek, mert ő halt meg érettünk a keresztfán, és ő szenvedett érettünk. Újból aláhúzom, hogy fontos, hogy legyen odaszánt, oltára tett életünk, ahogy Jézus is oda tette az életét. Mi érettünk, tegyük mi is oda. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus egy alkalommal tanítványainak, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, az elveszti. Aki pedig az életét éretten föláldozza, az megtartja. Ez történt Eszter királynő életében. Kockára tette az életét népéért, és Isten megtartotta őt, meg az ő népét is. És hogy mennyire fontos az imádság, azt tudják a testvérek, nem kell hangsúlyoznom, mert ima nélkül nem léphetünk. Azzal zárom be, hogy ha gyülekezet közösség van, az még nagyobb dolog, mint hogy csak egyénileg könyörgünk, imádkozunk. Hiszen ott is sokan imádkoztak. Odakint is, királypalotán kívül, királypalotában is imádkoztak. Bőtöltek. És ezért a Biblia azt mondja, hogy igen hasznos az igaz embereknek a könyörgése, az imádsága. Mert amit nem tudunk megoldani, mindenképpen az Úr elé kell, hogy vigyük. Amit meg tudunk oldani, azért nem kell imádkoznunk. Azt mondta egyszer Isten Mózesnek, hogy most már ne kiállj hozzám, hanem fogd a pálcádat és sújts a tengerre. Most már ne kiállj hozzám. Hát amit meg kell tenni, amit meg tudsz tenni már, az Úr megmutatta, azt tedd meg, amiben úgy érzed, hogy a lehetetlenség előtt állsz, nem tudod megoldani, imádkozzál. Mert Istennél nincsen lehetetlen. Ő mindent meg tud tenni, ami javunkra szolgál, ami az ő dicsőségére szolgál, ami emberek megmentését, javát szolgálja, azt ő meg fogja tenni. Legyél egészen biztos abban. Legyél biztos abban, hogy az Úr meg tudja változtatni körülötted. Ha te szívedet megváltoztatta, akkor másoknak a szívét is meg tudja változtatni. Olyan jó végigolvasni ezt a könyvet, és azt látni benne, hogy az Isten népe győzelemre jutott. Bár nagyon igen-igen válságos helyzetben volt, a sorsa ott abban a birodalomban, hiszen szétszórtságban élt ez a nép, dioszpórákban éltek, de ugyanakkor ragaszkodtak az élő Istenhez, és Isten győzelemre vitte az ő életüket, és a gonoszságot pedig meghiúsította. Azt olvastam, és olvassuk Jézus szavaiban, amikor tanítványait kibocsátja küldetésre, ilyen rövidebb próbaidőre kibocsátotta őket, legyetek okosak, mint a kígyók, és szerédek, mint a galambok. Vajon készek vagyunk erre, hogy mind a kettőre törekedjünk? Mert kell az okosság, és itt megvolt az okosság is, a bölcsesség, mert különben ezt a népet, akik ott voltak, kipusztították volna. De ugyanakkor ott volt a szelídség is bennük. Keresték a megoldást imádkozó szívvel. Bíztak az élő Istenben. A világban is csak úgy tudunk boldogulni, testvérek. Feladja a leckét nekünk a mai világ is, ez a kemény világ, hogy ha okosak vagyunk, értelmesek vagyunk, bölcsek vagyunk az ige által. Egyszerű emberek is lehetnek nagyon bölcsek, okosak. Nem a világi okosság ez, hanem az Istentől kapott okosság, bölcsesség. De ugyanakkor ez párosulni kell mindig ennek a galambszerítséggel. Hogy az emberek ne azt érezzék, hogy hát mi megvetjük őket, mi lenézzük őket, mi erőszakosak vagyunk velük szemben, hanem egy lágy szív az mindig meghatja az embereket, ha van bennünk szeretet, ha van bennünk jóság, irgalmasság, ez a galambszerítség. De ugyanakkor kell, hogy legyen okosság is. Úgy érzem, hogy ez Eszter könyvéből ez is kijön. Ez mind a kettő. Azért imádkozzunk majd most, hogy életünk valóban legyen küldetés itt ebben a világban. Amen.